A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Úr. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részéből, a 17. verstől a 26. versig, református bibliaolvasó kalauzunk szerint, ez volt a csütörtöki napi újszövetségi igeszakasz. Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a népek között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették Istent. Aztán így szóltak hozzá. Látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan buzgón ragaszkodnak a törvényhez. Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a népek között lévő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, és ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mit tegyünk tehát? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk 4 férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit rólad hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és aszerint élsz. A pogányokból lett hívőknek pedig már megírtuk azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Amikor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat, a következő napon elvégezte velük együtt a tisztulási szertartást, bement a templomba és bejelentette, hogy mikor telnek le az ő tisztulásának napjai, amíg mindegyikükért be kell mutatni az áldozatot. Eddig Isten igéjéből. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, Úrunk, hogy a régi idők híveinek történetei ma is nagy tanulsággal bírnak számunkra. Köszönjük a Te igédet, amely útmutatást ad nekünk a hétköznapi döntéseinkben. Te látod, Úrunk, hogy mi legnagyobb bűnünk az, hogy a hétköznapjainkban sokszor nem találjuk meg a szeretet útját, nem szeretetből hozunk döntéseket, hanem saját indulatunk, saját meggyőződésünk rabjai és foglyai vagyunk. Úrunk, bocsáld ezt meg nekünk, add a Te lelkednek vezetését, a Te igédnek, a Te beszédednek megértését, hogy meg tudjon újulni a mi értelmünk, és a Te akaratod szerint tudjunk élni. A szeretet kötelékében megtartva a hitettségét. Ezt add meg nekünk, Atyánk, akik most is azért jöttünk, mert szomjazunk rád, szomjazunk a Te erődre, a Te bűnbocsánatodra, a Te vigasztalásodra. Irgalmazz nékünk, Atyánk, Jézusért kérünk, bocsáss meg a mi bűneinket, add a Te szent lelkedet, add a Te igédet. Te ígéd lélek és élet és igazság. Amen. Istennek beszéde, melynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni nektek. Írva található az elő felolvasott új szövetségi szakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. részében, 17. verstől a 26. versig, és most újra olvasom lelketek épülésére 19. és 20. verseket, ami így szólt hozzánk. Pál köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a népek között az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcs termő igét, ami szívünkben foglaljunk helyet. Istennek szeretett székesfehérvári népe, kedves vendégeink! Azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy szabadság Krisztusban. Nagyon érdekes történetet olvashatunk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek ez az utolsó szakasza, amikor Pál másodszor látogat hivatalosan Jeruzsálembe, és ott majd őt elfogják, és többször kihallgatják, szenvedések várnak rá, egészen ugye addig, amíg elindul Rómába, amíg el nem szállítják őt. Nagyon fontos látnunk azt, hogy az első keresztény gyülekezetben is milyen feszültségek, milyen viták voltak, hiszen a zsidó vallás és a kereszténység szétválásának a tanúi vagyunk ebben a történetben. Ahogy említettem is, Pál másodszor látogat Jeruzsálembe hivatalos módon. Az első jeruzsálemi hivatalos látogatását nevezzük annak az apostoli gyűlésnek, amikor döntöttek az apostolok és a jeruzsálemi gyülekezet vezetői Pállal együtt, hogy a pogányokból megtértek, tehát a pogányokból lett keresztjének, vagy ahogy a történet fogalmazott, a pogányokból lett hívőkre milyen szabályok vonatkoznak, hogy kell-e úgy élniük, mint ahogy a zsidó hívőknek. Kell-e követniük azokat a kulturális szokásokat, azt a törvénymagyarázatot, azt a fajta kultuszokat, ceremóniákat, amit ugye a zsidó vallás megkövetelt. Ugye ez volt akkor a kérdés, és akkor közösen azt a határozatot hozták, hogy a pogányokból lett hívőkre az vonatkozik, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól és vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Tehát ugye úgy lehetne összefoglalni, hogy nem élhetnek tovább úgy, ahogy eddig éltek pogány életmódjuk szerint, ne vegyenek részt idegen vallások és kultuszoknak a ceremóniáin, még akkor sem, hogyha csak azért vennének részt, mert szegények és az ilyen ünnepi szertartások végén ingyen ételt osztanak, még abból se vegyenek, még azért se menjenek el, ne vegyenek részt ezekben az idegen vallásokban, és tartózkodjanak a paráznaságtól, azaz attól a hűtlen életmódtól, ugye ami az antik görög-római kultúrára jellemző volt, ugye az orgiáktól kezdve sorolhatnánk, hogy mi minden. És hát ezt mondhatjuk, hogy ma is egyre divatosabb és jellemző itt nyugaton, ebben az európai társadalomban. Tehát a pogányokból lett hívőkre ez vonatkozik, hogy nem élhetnek így tovább, ahogy éltek az Isten nélküli életükben, elszakadva Istentől, hanem új életben járjanak Krisztussal, és Krisztus tanítása szerint éljenek. Na de ebben a második találkozóban nem a pogány keresztjének kérdése van a középpontban, hanem a zsidó vallásból megtért keresztjénekre, akik vagy születésüktől fogva gyakorolták a zsidó vallást, vagy pedig pogányok voltak és prozelitává lettek, azaz zsidó vallásra tértek, és ezután lettek keresztjénni, azaz Krisztus hívővé, vagy messiási zsidóvá, hogy ma is nevezik őket, őrájuk mi vonatkozik? Továbbra is úgy kell élniük, ahogy a zsidó vallásban éltek, azokkal a kulturális szokásokkal, a mózesi törvénynek az a fajta szigorú magyarázatával, azzal a templomi áldozati kultusszal, mi legyen velük? Ugye ez a nagy kérdés ennek a találkozónak. Ugye ez Pál második hivatalos látogatása, és Jézus testvére Jakab házánál volt ez a találkozó. Pontosabban Jézus féltestvére, hiszen ez a Jakab, ugye Máriának Józseftől született fia, maga is azok közé tartozott, akik Jézus családjából nem értették meg Jézust, nem hittek benne, hogy Jézus a Messiás. Sokszor mondták neki, hogy Jézus, hagyd abba ezt a hóbortodat, hogy Messiásnak mondod magad, meg hogy az Isten országát prédikálod, ami eljövendő és közöttünk van, és térjen meg mindenki, mert elközelített az Isten országa, és aki nem hisz és nem tér meg, az elkárhozik. Hagyd abba és gyere haza rokonaidhoz. Na most ez a Jakab Jézus halála és feltámadása után megtér, és ő lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Ugye ez a jeruzsálemi, azaz a pünkösd utáni gyülekezet, az első keresztény gyülekezet jórész zsidókból állt. Ennek lett vezetője Jakab, majdnem, hogy apostoli tekintéllyel bírt. Tehát amikor összejöttek Jézus apostolai, akkor Jakab is ott volt, ugye Pállal együtt, mint a pogányok apostola Pál, Jakab pedig, mint a zsidó gyülekezet képviselője és vezetője, és így hozta közös döntéseket. És azt olvassuk, hogy még a jeruzsálemi gyülekezet vénei is jelen voltak, ugye azaz a presbiterei, és Pállal pedig az ő pogány utitársai mentek erre a találkozóra. Tehát látjuk, hogy itt nagyon lényeges találkozóról van szó, ott van Jakab, a gyülekezet presbiterei, a zsidó keresztény gyülekezet képviselői, ott van Pál, a pogányok apostola, az ő kíséretével, akik pogányokból lett keresztjének voltak, és hozták a kis-ázsiai gyülekezetek adományait a jeruzsálemi szegény keresztjéneknek. Ugye ezt az adományt adták át, Pál már csak ezért se utazhatott egyedül, hiszen ilyen pénzadományt nem vihet valaki egyedül, hanem kell, hogy többen vigyék ezt, és adják át hivatalosan a gyülekezet képviselőivel. És másrészt azért is vannak ott, mint a pogány kereszténységnek a képviselői. Tehát így jön létre ez a találkozó. Tehát úgy fogalmazhatnánk, hogy a messiási zsidó közösség és a pogány kereszténység vezetőinek csúcs találkozója volt ez, ahol megerősítették ugye azt a határozatot, amit a pogányokra vonatkozóan hoztak, de most a kérdés az, hogy mi legyen a zsidó keresztjénekkel, a messiási zsidókkal, meg kell-e őrizniük azt a zsidó kulturális örökséget és vallást, amit eddig gyakoroltak, mielőtt Krisztus megismerték. Miért vált ez ilyen nagy kérdéssé? Hát azt látjuk, hogy a jeruzsálemi közösségben voltak, akik megbotránkoztak Pál apostolon, tévtanítónak tartva őt, aki a szórványban, Izrael területén kívüli szórványokban élő zsidókat arra buzdítja, hogyha messiás hívők lettek, akkor nem kell tovább zsidó módra élniük, a gyerekeiket nem kell körülmetélni, nem kellenek ezek a szokások. Nagyon érdekes, hogy mikor följön ez a téma, és Jakab mondja, hogy hát ezt valahol orvosolnunk kell, mert hírrel jött, hogy te már itt vagy Jeruzsálemben, és támadások fognak érni, ugye nem csak a kereszténységen kívüli zsidó vallásból, ugye ők is fenték ugye a fogukat pára, és aztán el is fogják, és ők lesznek azok, akik bíróságok elé cittálják majd Pált. De a keresztény gyülekezeten belül is megbotránkoztak egy páran, mindenféle pletykákra és mendemondákra hallgatva. És Jakab így áll elő ezzel az ötlettel, hogy légy szíves, Pál, más négy férfival együtt, akik tisztulási szertartásra szánták el magukat, fogadalmat tettek velük együtt, menj föl a jeruzsálemi nagy templomba, nyiratkozzatok meg, fizessétek be az adományt, az áldozatra szánt adományokat, jelentsétek be a tisztulásotoknak napjait, tegyétek meg ezt. Ugye mi volt ennek a célja? Tehát, mintha azt mondta volna Jakab, hogy hadd lássák a zsidó keresztjének, Pál, hogy te gyakorló zsidó maradtál, nem lettél hűtlen a te népedhez és a te régi kultúrádhoz. És itt jön el szerintem a lényege, az üzenet ennek a történetnek. Tehát emberileg mit vártunk volna Páltól, hogy ilyen helyzetbe kerül? Én azt vártam volna, hogy fölfortjan, és azt mondja, hogy miért korlátozzátok az én Krisztusban elnyert szabadságomat. Jézus Krisztusban nekem ezek a dolgok már közömbösek, azaz szabad akarat kérdése, hogy akarom-e tovább követni a kultúrát, vagy a régi vallásból bizonyos elemeket, vagy nem. És ne tegyetek újra engem a törvény szolgájává, én Krisztusban új életet nyertem, a pogányok apostola lettem, stb. Stb. És még sorolhatnánk, hogy mi minden hozhatott volna föl Pál. És nem ezt teszi. Ugye nem cáfolja, de nem is erősíti meg a vádakat. Tehát nem engedi, hogy egyfajta ilyen kihallgatás legyen belőle, amiből védekezés lesz, meg támadás, meg stb., hogy kinek van igaza, meg ki az, aki igazán hívő, meg ki az, aki az igaztan tanítja, meg ki az, aki tévelyeg és tévtanító. Tehát nem. A szeretet egységében, az Isten gyülekezete egységéért ő nem megy bele ilyen vitákba, hanem szeretettel fölvállalja ezt, amire kérték. Egy írás magyarázó ezt így fogalmazta meg, a Krisztus által megszabadított lélek nem fogja saját szabadságának. Tehát Pál élhetett volna ezzel a szabadsággal, és azt mondta volna nekik, hogy nem, na ezt azt nem. Én ebből már megjöttem, Krisztus nem ért elő semmilyen szertartásokat, meg további áldozatokat, nem fogom megtenni a kedvetekért. Akik pedig megbotránkoztak bennem, azoknak nincs igazuk, és tévtanítok, és még mindig a régi törvényvallás rabjai. Nem tett ilyet Pál, hanem szeretettel fölvállalta azt, hogy ő a Krisztusban nyert szabadságában erre is szabad. Erre is szabad, hogy a szeretet kötelékében a botránkozás elkerülése véget engedjen, és részt vegyen egy régi vallás szerinti szertartásban, mármint a zsidó vallás szerinti szertartásban. Ez valószínű, hogy nem a názír fogadalom szertartása, hogy akik részt vesznek egy ilyen szertartáson, azok megnyírják a fejüket, megfogadják, hogy soha többé nem isznak szeszes italt, és Isten szolgálatára szentelik magukat. Valószínűbb, hogy ez egy ilyen általános tisztulási szertartás volt, hogyha egy zsidó beszennyezte magát testileg vagy lelkileg, akkor egy ilyen tisztulási szertartáson vett részt a templomba. Lehet, hogy Pálnak ezt azért tartották jónak, mert távol volt már Jeruzsálemtől hosszú évek után, a pogány világba élt, és ugye aki távol van Jeruzsálemtől, a templomi kultusztól, és pogányokkal érintkezik, az tisztátalanná válik. És ugye, ha visszatér a jeruzsálemi templomba, Izrael népe körébe, akkor meg kell tisztítania magát, hogy újra tiszta legyen. Valószínű, hogy egy ilyen szertartásról van szó. De ugye a lényeg ebben az, hogy Krisztus nem visszaélt az ő szabadságával, hanem az ő javukra élt az ő szabadságával, és nem akarta, hogy Isten népe megosztódjon, botránkozás, vita legyen, harag és megbántás. Mert bár ugye itt volt a feszültség, a pogányokból lett keresztjének és a zsidókból lett keresztjének között, a kettő egy. Jézus ezt egybe szerkesztette. Az Isten népe az apostolokkal együtt, a jeruzsálemi zsidó keresztjénekkel, meg a pogány keresztjénekkel együtt egy. És Pál Szentlélek vezetése által ezt az utat választotta, hogy megőrzi az egységet a szeretet kötelékében. És így döntött. A Krisztus által megszabadított lélek nem fogja saját szabadságának, hanem minden Isten akarata szerinti döntésével dicsőíteni és megdicsőíteni akarja az ő urát, mert a dicsőítés a megszabadított lélek éneke. És ugye ennek egy csodálatos példáját látjuk ebben a történetben, Mert ugye amikor Pál beszámolt, bizonyságot tett az Isten munkájáról a pogányok között, ugye ezt olvastuk, köszöntötte a jelenlévőket, részletesen beszámolt az Isten a népek között lévő szolgálatáról, és amikor ezt hallották, együtt dicsőítették az Istent. Mikor ezt meghallották, hogy az Úr hogyan cselekszik az ő népe között, pogányok és zsidók között, akkor együtt dicsőítették az Istent. Ugye ez ennek a történetnek a csodája. És Isten erre vezet bennünket is, hogy ne legyen a mi szabadságunk ok az értelmetlen megosztottságra, a vitákra, a másiknak a kirekesztésére, a megítélésére, az önigazultságra, hogy én gondolom jól, én vagyok az igaz hívő, én tudom a tiszta tant, te tévelyeksz, te nem jól tudod, stb. Stb. Ugye ezt sajnos nagyon könnyen elkövetjük, és nem direkt tesszük. Én azt gondolom, hogy aki ezt direkt, előre megfontolt szándékkal teszi, az egyenlő a gonoszsággal. Ezt sokszor öntudatlanul tesszük. Öntudatlanul viselkedünk így, hogyha valami a mi gondolatunkat, igazságunkat sérti, akkor rögtön fölfortyanunk és kössük az ebet a karóhoz, hogy csak így, csak nekem van igazam, és csak úgy. És hát látjuk, hogy ez milyen rombolást tud végezni a gyülekezet életében, az Isten népe között. És Pál, élve a szabadságával, a szeretet kötelékében, megtartva az egységet, tudott így gondolkodni és így cselekedni. És erre hív bennünket is Isten igéje, hogy itt a székesfehérvári gyülekezetben, vagy bárhol az Isten népe körében így legyünk egymással. Így legyünk egymással, és ne exkommunikáljuk, kirekesszük, megítéljük, vagy harcoljunk egymással, hanem ha vannak is közöttünk nézetbeli különbségek, akkor ezt el tudjuk viselni úgy. Persze a saját nézetünket szeretettel is el lehet mondani, és hogyha szeretettel mondunk el valamit, akkor megadjuk annak a lehetőségét, hogy odafigyelünk, meghallgatjuk egymást. És ez egyedül, ami formálhat bennünket. Hogyha nem hallgatjuk meg egymást, még csak kíváncsiak se vagyunk a másik véleményére egy bizonyos kérdésben, akkor nem fog egyikünk se változni. Mindenki a saját megkeményedett szívében marad. Pál nem választotta ezt az utat, megtartotta a lélek egységében, a szeretet kötelékében az Isten népét. Nekem ezért volt nagyon fontos ez a történet, és így dicsőítették meg az Urat, és dicsőítették együtt az Urat, az ő jóságáért, azért a munkáért, ahogy cselekszik ma is az ő körében. És az utolsó gondolatot hadd mondjam el, utaltam már arra, hogy ezzel a szakasszal kezdődött el az apostolok cselekedeteiről írott könyv utolsó része, ami tulajdonképpen arról szól, hogy Jeruzsálemben majd ugye a nagy tanács a képviselői ugyanúgy el fogják őt fogni, ahogy Jézust elfogták annak idején, és elkezdődik az ő szenvedése. Ugye Pált óvták ettől az úttól. Ugye valaki meg is profétálta, hogyha Jeruzsálembe fog menni, ott elfogják, szenvedések várnak rá. Ugye a milétoszi vének is óvták Pált ettől az úttól, de Pál elhalasztva más fontos utakat, mert menni akart még meglátogatni gyülekezeteket, meg Hispániába is, el akarta vinni az evangéliumot, elhalasztotta, és elment erre az útra, és valóban úgy lett, ahogy a profécia szólt, szenvedések vártak rá. És itt nagy párhuzamokat láthatunk Krisztus útja és aznak az útja között, hogyha valaki Krisztus követi és tanúságot tesz róla, akkor a világban hátratétel és szenvedések várhatnak rá. Nem lesz népszerű. Ugye Jézus is megprofétálta, hogy amikor harmadszor megy Jeruzsálembe, őt elfogják, szenvedések érik, megkínozzák és megölik. Ugye Pálnál is megprofétálták, hogy elfogják és szenvedések várnak rá. Ahogy Jézust, őt is ok nélkül ártatlanul fogják el és börtönbe vetik. úgy, ahogy Jézust igazságtalanul vádolják, és hamis tanúk segítségével próbálják bizonyítani a vádakat. Úgy, ahogy Jézust, Pált is majd nyilvánosan arcul ütik, és bíróság elé állítják. Úgy, ahogy Jézust, bár emberileg mondva mondom ezt, cselszövés tehetetlen áldozatává válik Pál is Jeruzsálemben. Úgy, ahogy Jézus, Pál is hallani fogja a tömeg kiáltását, amelyben kivégzését követelik. És úgy, ahogy Jézust, Pált is ötször hallgatják ki, ugye a zsidó vallás, a Sanhedrin képviselői, Heródes egyik fia, egy alkirály, és majd a római pogány hatóságok is. Ugye biztos vagyok benne, hogy Lukács nem véletlen hangsúlyozta ezt a párhuzamot és hasonlóságot, hogy Pál missziója végén mi várt rá, mert Jézus is megmondta, hogy ugyanaz vár a követőire, mint rá, mert nem nagyobb a szolga az uránál. Nem lesz népszerű az, aki Krisztus útját éli és akarja járni a világban, de lehet úgy járni és úgy élni a Krisztus útját, ahogy ezt Pál tette. Mert amikor az ember támadások érik, igazságtalanságok, hajlandó támadni és harcolni, és néha emberi eszközökhöz folyamodni. Ugye ez a történet arra is hív bennünket, hogy Krisztus hűtanúiként járva a világba, mi ne világi eszközökkel harcoljunk, hogy védjük magunkat, hanem úgy, mint Pál, úgy járjunk, hogy a lélek egységét a szeretet kötelékében megtartva, az Isten ügyét szolgálva, őt megdicsőítve éljünk, mint közösség is, úgy, ahogy ők is együtt dicsőítették az Istent, és egyénileg is dicsőítsük meg őt a mi életünkkel. Mert a Krisztus által megszabadított lélek nem fogja saját szabadságának. A dicsőítés a megszabadított lélek éneke. Éljünk így a világban. És hogyha valami szabadításra van szükségünk, akkor legyünk benne biztosak, hogy bármi nagy bűnösök vagyunk, de Jézus nagy szabadító. És ő ma is úgy cselekszik, ahogy cselekedett régen. És ma is jelen van az ő népe körében, ahol segítségül hívják az ő nevét, és ahol megdicsőítik őt. Úgy legyen a mi életünkben is. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy régi idők hívőinek történetei ma is nagy tanulsággal bírnak számunkra, hiszen ugyanolyanok vagyunk mi is, és ugyanolyan lelki folyamatok mennek végbe bennünk. Köszönjük Pál példáját, hogy nem saját érzéseire, fölháborodására, a saját gondolatainak hallgatott, vagy annak a rabja lett, hanem szeretettel ért, azzal a szabadsággal, azzal az új élettel, amit benned nyert Jézus. Köszönjük, hogy te nagy szabadító vagy, Urunk, és te látod, hogy a mi életünk is személyesen mindannyian annyiféle szabadításra vár. Urunk, mutasd meg a te szent lelked által mindannyiunknak személyesen, hogy miből kell megszabadulnia. Valakinek talán az aggodalmaskodástól és a mindennapi félelmektől, valakinek lelki betegségtől, valakinek a gyász és a veszteség fájdalmától, és abban kell megvigasztalódnia. Urunk, vannak közöttünk betegek, akik emberileg életük utolsó szakaszában vannak. Urunk, add gyógyulásokat közöttünk. És Urunk, add, hogy akinek mennie kell, az benned megbékélve, az élettel betelve mehessen. Urunk, te látod, hogy mennyi minden nyomorúságunk van, amiben szabadításra vál az életünk. Add, hogy jöjjünk hozzád, Jézus, hogy te megszabadíts bennünket, mi pedig dicsőítsünk téged. Urunk, add, hogy ilyenfajta dicsőítő életünk lehessen, mivel áldunk téged a te nagy tetteidért, aki vagy, és amit tettél, és a ma is teszel a néped körében. és hogy mi is megdicsőíthessünk a mi életünkben. Add, hogy meg tudjuk tartani a hitet, a szeretet kötelékében, a lélek egységében, úgy, ahogy erre Pál is bíztatta a gyülekezeteket. Urunk, hadd tudjuk egymást Krisztuson keresztül látni, Krisztus szeretetével és kegyelmével nézni. Urunk, add, hogy a magányosoknak legyen emberük, akik te hozzád vezetik őket. Urunk, te légy a gyászolóink és emlékeink vígasztalája a te feltámadásodnak üzenetével. Te légy, Urunk, gyógyítónk. Urunk, te cselekedj és hallgass meg azokat, akik segítségül hívják a te dicső nevedet. Hallgass meg bennünket, Atyán, könyörülj rajtunk, Jézusért kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség és szeretet az Isten népének hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.